Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok, itt vagyunk az első EB podcasttal, és hát azt terveztük, azt gondoltuk, hogy ez egy kizárólag vidám, mosolygós beszélgetés lesz. Azóta ugye történt egymás, hát leginkább ugye az, hogy kikaptunk az osztrákoktól egy góllal, és hát annyit változott a helyzet, hogy most az egyik szemünk az még mindig nagyon nevet, de a másik egy kicsit könnyes lett ezután a vereség után. Hogy élted meg, Ati?
Hát igazából egy ilyen kicsit ilyen déjà vu érzésem volt meg, hogy mondjam, mert ugye nagyon belelkesedtünk, hogy milyen jól kezdtük a csoportmeccseket, és ugye két ponttal mentünk be. És igazából ez tényleg nagyon jó érzés, mert ugye legutóbb a budapesti EB-n ez nem sikerült. Viszont előtte Göteborgban hasonló érzéseink voltak. Ugye azt ott kim voltunk személyesen, mi közvetítettük azt az Európa-bajnokságot, ugye ott a dánokkal, akkor is az izlandiakkal és az oroszokkal játszottunk, és úgy jutottunk tovább a csoportba, hogy fantasztikus meccseket vívtunk. Többek közt ugye kiejtettük a dánokat, apropó. De ott is például az izlandiakat egy szenzációs meccsen vertük meg, és utána még a szlovénokat is elkaptuk, viszont onnantól kezdve ugye már nem tudtunk sajnos pontokat szerezni. Szóval egy picit ez az érzésem jött vissza, amikor ott ültünk a csoportmeccs után a göteborgi szállodában, ami egy olyan hely volt, hogy tulajdonképpen össze volt építve a csarnokkal. Tehát ahogy reggeliztünk, közben láttuk edzeni a csapatokat. Egy nagyon klassz sportcsarnok komplexumról van szó. Szóval az az érzésem jött vissza, hogy ott milyen nagy reményekkel mentünk tovább, és aztán nem sikerült maradandót alkotnunk, és most ezen az osztrák meccsen is tulajdonképpen hát ebbe az irányba csúsztunk valahogy el, mert azért ez egy iszonyú nagy sansz lett volna most, hogyha megverjük az osztrákokat, akkor még egy meccset összetudtunk volna valahogy kalapálni a horvátok ellen például, és akkor már a négy közé jutás is teljesen elképzelhető forgatókönyv lett volna. Még mindig az persze, csak ehhez most már meg kell verni még a francia-németből is legalább valakit.
Na de, mert igen, pont azt néztem én is, hogy ugye úgy jönnek a meccsek egymás után, hogy az utolsó meccs lesz a franciák igen. elleni. Ami ezek után, hogy így alakul a csoport, ahogy nekik 99%, hogy teljesen mindegy lesz az utolsó csoportmeccs. Tehát abszolút joggal bízhatunk abba, hogy ők ott nem fognak apait, anyait beleadni, és valóban, ha ez a két pont most még meg lett volna, meg még valahogy kettő, vagy lehet, hogy akár egy is elég lett volna, akkor teljesen reális cél lett volna az elődöntő. Hát innentől kezdve matematikailag természetesen még szintén benne van, de most már azért, mert még mindig az utolsó meccset fogjuk a franciákkal játszani, tehát ez nem változik.
Igen, csak ugye
az marad.
Az változott, és ráadásul ebből a szempontból a tegnapi nap duplán nem volt nekünk nagyon jó, hogy a németek megverték az izlandiakat, tehát hogyha a németeket nem tudjuk megverni, akkor valószínűleg nem fogunk eléjük kerülni. Úgyhogy ha azt a forgatókönyvet nézzük, hogy a franciák mindenkit megvernek, kivéve minket a végén, és ők bejutnak, a második elődöntős hely az ugye gyakorlatilag a német magyaron fog eldőlni, hogyha azt feltételezzük, hogy a horvátokat meg tudjuk verni, ami egyáltalán ja, az még a... nem lesz könnyű, mert egy elég jó horvát csapatot látunk hát ezen az Európa-bajnokságon. Mindenesetre tényleg keveredik egy kicsit ez az eufória, ezzel a tegnapi meccsnek a negatív kimenetelével, amit egyébként ugyanúgy megnyerhettünk volna, mint a másik hármat, pontosabban, mint a másik kettőt, a szerbek és a montenegróiak ellen, mert ennek a meccsnek a forgatókönyve nagyon hasonlított ahhoz a két meccséhez. Tehát úgy tűnt, hogy dominálunk, de visszajöttek, jött a végjáték, vezettünk egyel, pont behúzhattuk volna ugyanúgy, mint a szerbek ellen, de itt sajnos nem jól játszottuk le a végjátékos, és egy picit az volt az érzésem, hogy addig járt a korsó a kútra, amíg most eltört, mert hát ott azért két szerencsésebb végjáték volt, most meg nem volt szerencsénk sem.
Na, de akkor most egy kicsit elemezzük ezt a végjátékot, mert nagyon-nagyon tényleg nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert azért nekem az az érzésem, hogy azért itt ez nem csak a szerencsén múlt, tehát itt most azért nem a legjobb döntések születtek, legalábbis így első ránézésre. Nem tudom, tapasztalod-e, hogy azért Csemára elég komoly népharag zúdult itt a tegnapi meccs után. Egyébként azért jellemző a magyar néplélekre, hogy természetesen amikor meg 8-al vertük Izlandot, akkor meg ő volt a világ legjobb edzője. Hát azért ez így jellemző ránk. De mondjuk tegnap nekem volt egy picit olyan érzésem, mint amit szoktatok mondani, vagy szoktunk mondani a játékosokkal kapcsolatban is, hogy ahogy megyünk a meccs vége felé, és ahogy fogy az oxigén, meg a koncentráció, úgy általában ugye szoktátok mondani, hogy a tutikat lövik a játékosok, és akkor ott már nincs nagyon váratlan és igazán merész húzás. Én pont ugyanezt éreztem Csemán, ahogy mentünk a meccs vége felé, kicsit elfáradhatott, és sajnos a tutikat, ott már nem mert vagányat húzni, ugye leginkább itt gondolok mondjuk Fazekas több játszatására a végén, ott azért Máténál nagyon sok hiba csúszott be. Mondjuk az, hogy Ligetvárira hegyezzük ki az utolsó akciót, az persze, hogyha bejön, akkor az évszázad húzása, de hát azért így ez kicsit furinak tűnt, tehát mintha ezek azért nem a legjobb, legélesebb, legvagányabb döntések lettek volna ott kulcspillanatokban.
Való igaz, hogy ugye három, vagy inkább most már négy meccs alatt, ha figyeljük a meccselését Csemának, akkor azt láttuk, hogy ez volt nyilván a legkevésbé sikeres, de hát azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan versenyen, ahol tényleg egy-egy dolgon múlik, egy-egy apró jeleneten egy eredmény, hát ez simán benne van. Tehát most azt akarom ebben csak mondani, hogy attól ő nem lett se jobb, se rosszabb edző, hogy most ez így sikerült. De mondjuk van egy dolog, amit én abszolút nem értek, és ugye ezt már láttuk a budapesti EB-n is, hogy nem kérni időt egy olyan meccsen, amelyik iszonyú szoros, és egy jó támadással, vagy egy jó mondással, vagy egy pici változtatással lehet, hogy meg lehet nyerni, azt egyszerűen nem értem. Tehát ott, itt ugye az
két időkérése marad.
Egy időt, egyet kért ki az a legvégén, amikor már ugye égett a ház. Tehát ezt nem értem. Két dolgot feltételezek, az egyik az, hogy minden egyes támadásnál, amikor gondolta, hogy kikéri, akkor valami olyan történt, ami jó volt, és aztán úgy gondolta, hogy mégsem kérem ki, és akkor így elment a meccs. A másik pedig az, hogy nem akart időt kérni az ellenfélnek, hiszen azért azt észre lehetett venni, hogy mi, mint mi azért cserélgettünk és forgattuk a játékosainkat a belső posztokon, például a jobb átlőbe hármat is használtunk. Addig az osztrákok gyakorlatilag lejátszották ugyanabban a 7-8 emberrel az egész meccset. Védekezés támadásba cseréltek, de mondjuk Bilik, Hutacek végigjátszotta a meccset, vagy a beálló is, vagy Weber. Tehát lehet, hogy arra gondolt, hogy nem kérek időt, ne pihengessenek ezek az osztrákok. De hát azért ez szerintem kevésbé ütős érv ahhoz képest, mint hogy fú, akkor most kitaláltam valamit, ezt megcsináljuk két-három támadásba, abban kialakítunk egy plusz kettőt, plusz hármat, és megnyerjük a meccset. Ez így kicsit érthetetlen számomra.
Hát és akkor még valamire elég nehéz magyarázatot találni, hogy 10x másodperccel a vége előtt egy gólos hátrányban miért nem visszük le a kapust. Hát az teljesen érthetetlen, őszintén szóval.
Hát ott az utolsó támadásnál nem volt szerintem terv.
Mi nem
terv volt? Már, hogy mi legyen.
Na de hát miért? Igen. Hát na jó, de hát miért nem volt?
Hát...
Most azért az, nem, azért az nem olyan nagy terv, hogyha egy támadásnyi idő, szűk egy támadásnyi idő van hátra, és hátrányban vagyunk, tehát magyarán semmi rizikó, tehát nem is döntetlen, hogy esetleg üres kapus gólt kapunk, és akkor mi van, akkor kettővel kapunk ki. Tehát ott az a legevidensebb dolog lett volna, hogy azonnal kapus le, és egyel több mezőnyjátékos legyen. By the way, kicsit Lékainak a hezitálását is ennek tudom be, hogy szerintem ő azt hitte, mert nem tudom, emlékszel, ott ő pattingatta elég szépen a
labdát. Igen, elment egy csomó percig, idő, igen.
Amivel elment egy csomó idő, nem vagyok róla meggyőződve, vagy nem arra várt, hogy lemenjen a kapus, és jöjjön még valaki esetleg tüzelni kintről. Úgyhogy szerintem ez benne, igen, volt a pakliban. Hát nem ez volt sem a legjobb meccse, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, viszont olvastam olyan véleményeket, és ezért én nagyon-nagyon egyet tudok érteni, hogy ha ez a végjáték, ez arra jó volt, hogy most ebből tényleg tanultunk, tehát hogy ebből lehet kamatoztatni, jön még egy csomó meccs ezen az EB-n is, jön az olimpiai selejtező, mert ezt egy okosabb játékkal, okosabban felépített tervvel, meg egy kis szerencsével, ahogy mondtad, de simán meg lehetett volna nyerni. Hát vezettünk 2 perccel a vége előtt, mi vezettünk még 2 féllel a vége előtt. És ugye ott fordult meg az egész.
Igen, hát szerintem az zavarta meg őket egy kicsit, hogy ugye ember előnybe voltunk eleve. Igaz, igen, hogy a 7-5-öt után játszottuk elég sokszor ezen az EB-n, de lehet, hogy azzal, hogy ember előnybe voltunk, ez nem volt evidens, hogy lehozzuk a kapust. Mindenesetre, és gondolom, bár a Bánhidi azt nyilatkozta, hogy ő se értette pontosan, hogy miért a Ligetvárira játszottuk ki ezt a figurát, de gondolom volt azért ilyen gyakorlás, hogy az utolsó támadást, vagy valamelyik támadást a Ligetvárira játsszák ki, ezt nem tudhatjuk.
Hát és van még valami, ne zárjuk ki, hogy ez egy improvizáció volt, és miután nem volt időkérés előtte, mert már nem lehetett, tehát simán lehet, hogy ez improvizáció volt, és egyszer úgy jött ki, Liget elvállalta, azt mondta, hogy bátor gyerek vagyok, megpróbálom,
hát azt
X-re menteni.
Ezt jól tette, mert végülis ő volt benne a nagy lövő.
Igen.
Na mindegy, én azért arra visszakanyarodnék, hogy nyilván ezt a végjátékra ki lehet helyezni egy-két rossz döntésre. Például egyébként az se volt jó döntés, hogy hagytuk a Biliket lőni az utolsó támadásnál, ami teljesen evidens volt, hogy ő fogja elvállalni, és mégsem kettőztük meg az erőnket az ő vele szemben. De összességében azt mondhatom, hogy azért a második, különösen a második fél idő alapján ezt a meccset az osztrákok megérdemelten nyerték meg. Tehát ahogy az első fél időt azért nagyjából mi irányítottuk, a másodikat ők irányították. Tehát ez nem csak egy ilyen jól sikerült végjátékon múlott, hanem jobbak voltak taktikailag is, jobban meg tudták csinálni, amit akartak, és a 7-6 elleni játékukkal szemben ugye nem voltunk igazán, nem azt mondom, hogy felkészültek, de nem voltak opcióink. Most itt nem csak arra gondolok, hogy védekezzük ki, hanem ugye a középkezdésből próbáltunk néha nem mindig gyors gólt lőni a egyből, viszont azt nem csináltuk egyáltalán, hogy rájuk rohantunk volna. Márpedig, ugye ha nem is tudod egyből a kapura meglőni, de gyors középkezdéssel egy 7-6-ból visszarendeződő védelemre ráviszed rendszeresen a labdát, az gondokat okozhat nekik. Mi ezt ugye egyáltalán nem csináltuk, ha nem tudtuk egyből ráívelni, akkor szépen fölmentünk. Tehát belassítottuk a játékunkat, ami nem áll távol persze tőlünk, mert szeretünk így játszani, de azért az első 2-3 meccsen azt láttuk, hogy képesek vagyunk ugye gyorsabban játszani, különösen ugye ha két irányítóval vagyunk, a Hanusszal, a Fazekas Gergővel, és ezen a meccsen ez nagyon nem próbáltuk, hanem szépen bementünk ebbe a játékba, hogy ők lőttek 7-6 ellen, mi fölmegyünk, aztán lövünk egy gólt, és akkor majd a végén meglátjuk, mi lesz. Hát ez lett sajnos a vége. A másik dolog, amit mondta, hogy a tutikat, tutira mentünk, való igaz, hogy én úgy éreztem, hogy a Lékai Máté túl sokat játszott ezen a mérkőzésen, annak fényében, nem önmagához képest, hanem annak fényében, hogy ott volt a másik két irányítónk, akik azért ezen az EB-n eléggé megmutatták, hogy lehet rájuk számítani. És egyébként volt olyan meccs, hogy bedobta a Fazekast meleg szituációkban, most nem nagyon merte, illetve...
Na de várjál, nem is igaz, mert
hát a legvégén, egyszer. Igen, a legvégén, jó.
És majd lehoz, és akkor ő harcolta ki azt a kiállítást, amivel ember előnyben voltunk a végén, gólt lőtt, és sajnos utána lehívta, és visszaküldte Mátét, aki már fáradt volt, akkor sok hiba jött, volt egy rossz lövése, tehát az egy nagyon...
De nem is erre gondolok, hanem a második fél időben végig nagyjából a Lékai játszott. Tehát most, hogy az utolsó, az időkérés után beküldte, megcsinálta, az egy jó döntés volt, de korábban is talán többet kellett volna más összeállításban játszhatni, és ráadásul azt a klasszikus sorra játszottunk, hogy nagylövő bal oldalt, ugye Bodó, nagylövő jobb oldalt Máté, és akkor egy Lékaival középen, ugye ez egy klasszikusnak mondható felállás. Lehet, hogy azt gondolt, hogy ez a legrutinosabb sorunk, ebben fogjuk megnyerni. Sőt, a Bánhidit se cserélte egyébként a második fél időben, holott a Rosta nagyon jól szállt benne az elsőben. Tehát egy kicsit így megmerevettek a vonalak. Hát nyilván, hogy a negyedik meccsre a sok minden cserélgetés után, mert eddig viszont nagyon szépen forgatta a csapatot, és általában bejött. Mondjuk az is első lehetett volna rosszul bármelyik meccsen. Hát most jött a hiba pont. Most az Ancsina nem tudom, hogy mi van, hogy állítólag megsérült, de hát az is érthetetlen volt, hogy remekül kezdte a meccset, aztán utána nem láttuk többet.
Hát igen, és ráadásul sajnos Zorán Ilić nagyon-nagyon halovány formában van az egész EB-n, tehát igen, őt azért az indokolt lett volna, hogy legalább próbálkozzunk mondjuk tényleg Ancsinnal. Persze, ha sérült volt, az egy más kategória, mert akkor nyilván nem lehet visszaküldeni, de igen, ott is sok volt a hiba pont, meg egyébként azért a bírók jó indulata sem volt most annyira érezhető.
Hát a bírók a Bánhidivel szemben furcsán fújtak, ami őszintén szólva azért benne van a pakliba, tehát eddig nem bántották a Bánhidit, pedig azért láttunk korábbi világversenyeken nem egy mérkőzést, amikor azért befújogattak ellene dolgokat, tehát ez nagyon érzékeny a játékvezetőknek a stílusára, és azért nyilván lehet találni olyan döntéseket, amik kellemetlenek voltak nekünk, meg nem is voltak jogosak, de azért egy mérkőzésen, amikor 45 másodperccel a vége előtt kiállítják egy olyan helyzetbe az ellenfélnek a védőjét, amiből gólt lőttünk, tehát nem hetes lett, vagy valami, akkor azért azt mondom, hogy nem voltak rossz indulatúak ezek a játékvezetők.
Ja, Isten,
meg volt a lehetőségünk, azért az utolsó percet nagyjából ember előnyben játszottunk, és nem tudtunk így vele élni. Szóval igen, a Bánhidi körül mindig forra a levegő, nyilván a játékvezetők eddig nem fújtak ezeket olyan szituációkban, ahol a védő előtte áll és betolja a hatoson belülre, most ezeket elvették tőle, illetve volt olyan, amikor engedték a lövést, és nem lett gól, úgyhogy a védő azért elég gyanúsan belül állt. Hát sajnos ez most így alakult, de talán akkor még inkább indokolt lett volna lehozni a Bánhidit, beküldeni a Rostát, hát ha ott jobban bíráskodnak. Az is igaz, hogy jól játszik a Bánhidi, tehát ebből a szempontból nem volt indokolt, viszont a Rosta is jól játszik, tehát na mindegy, ez így sikerült. Azért említsük meg a másik három meccset is, ahol tényleg jól forgatta az embereket, bár ott is volt egy-két furcsa döntés, ami aztán végül nem zavarta meg a meccset, úgyhogy ez eddig azért összességében nagyon jó, meg az osztrákok ellen sem játszottunk egyébként gyengén, azt nem lehet mondani, hiszen az osztrák csapat azért már nem csak ellenünk bizonyította, hogy jól játszanak és jól össze vannak rakva. Kicsit hasonlóan, mint mi, ugye egy ilyen felhőn érkeztek a középdöntőbe, mert azért nem várta tőlük senki, hogy kiverik a spanyolokat.
Hát nem, valóban. Valóban nem, és akkor ha mondtad, hogy emlékezzünk meg a korábbi meccsekről, hát meg azért emeljük már ki Palasics Kristófot, Krakowski Zsoltot, Imre Bencét, Fazekas Gergőt. Tehát ez tök jó látni. Most teljesen mindegy, nem, persze egyáltalán nem mindegy, mi volt az osztrákok ellen, de ezt a kettőt szerintem külön lehet választani. Elképesztően jó érzés látni ilyen fiatal srácokat ilyen bátran jól játszani. Hát már mióta várunk erre?
Persze, tehát ez abszolút pozitívum, és hát ezek jó jelek. Különösen az jó jel, hogy ezek a magyar fiatalok most hasonlóan a külföldiekhez be tudnak szállni a nemzetközi mezőnybe jó szinten. Tehát ezt ne úgy nézzük, hogy fú, nálunk ezek a fiatalok most ilyen nagyon jók, máshol nem, mert amikor nézed a horvát kapust, mondjuk a Kuzmanovskit, aki beszáll a franciák ellen és kivédi a szemüket, ugye 21 éves kapusról beszélünk, vagy a németeknél a világbajnok junior csapatokból a Justus Fischer, vagy bármelyik, aki játszik, abszolút megvan a szintjük. Tehát ez nem egy különleges dolog, hogy 21-22 éves korukra a fiúknál is már oda tudnak kerülni az élvonalba a felnőtteknél. De eddig ugye a magyaroknál ez egy probléma volt. Most a fiúknál úgy látszik, hogy ezek a srácok fel tudják venni a ritmust. Hozzáteszem, hogy ugye az első bálozás az mindig könnyebb abból a szempontból, hogy nincsenek annyira fölkészülve rád, nem tudnak az ellenfelek annyira feltérképezni. Tehát ezt a lányoknál ugye többet látjuk, mert ott sok fiatalunk van, akiken sajnos ez a jelenség jobban megfigyelhető, hogy mikor berobbannak, akkor minden szuper, aztán két-három verseny múlva már rákészülnek az emberek, de hát egyelőre ez tényleg ez egy nagy pozitívum, de főleg az, hogy jól működnek együtt a régebbi emberekkel, tehát nem érzi azt az ember, hogy idegen testek ebbe a csapatban, és hol ez, hol az játszik jól, mármint az idősebbek meg a fiatalok. Hát minden esetre Palasics azt hiszem, hogy bevédte magát az olimpiai selejtezős csapatba, bár hozzáteszem, hogy a Bartucot, amikor beteszik,
Bartuc is jó.
Akkor egészen káprázatos dolgokat művel. Úgyhogy az mondjuk megállapíthatjuk, hogy a három kapusból az Andó lesz az, akinek nem lesz valószínűleg sansza itt a csapatba kerülésbe, mert most sincs tulajdonképpen, és nem nagyon látom, hogy változtatna a kapitány az utolsó pár meccsre, hiszen azért elégedett lehet a kapusai teljesítményével.
Abszolút, abszolút. Emlékszel, hogy nagyon sokat találgattuk azt, nem csak mi egyébként, mindenki, hogy most összességében jót fog-e tenni az, hogy nincs ott a nyakunkon a kés, hogy nem kell olimpiai selejtezős helyet kiharcolni, vagy nem. Hát szerintem azt leszögezhetjük, hogy abból a szempontból, hogy azért Csema nem a tegnapi meccsen, hanem a korábbiakban mert váratlanabbakat húzni, abban ennek nyilván szerintem szerepe van. És akkor végre láttuk élesben a fiatalokat. Úgyhogy nem tudom, nekem az a rezümé ennek az egésznek, hogy csak bátran tovább, tehát hogy legyen, szóval vagányan meccseljen, mert megéri, még akkor is szerintem, hogyha elmegy egy-két meccs, tehát hosszú távon valószínűleg sokkal jobban kamatozik az, hogyha ezek a srácok sok-sok lehetőséget kapnak, és esetleg mondjuk rizikós meccsperiódusban is megkapják a bizalmat.
Egyébként ez nagyon érdekes. Ugye sokat beszéltünk erről a nyomás, nem nyomás, és való igaz, hogy eddig ugye mind az edzőn, mind a játékoson az érződött, amiről beszéltünk, hogy hát nincs ez a fajta nyomás rajtuk, hogy muszáj nyerni. És ehhez képest ugye ez az osztrák meccs volt az első, ahol azért ez előjött most már, és hogy ezt nem én magyarázom bele, hanem a kapitány maga mondta a meccs után, amit teljesen le voltam döbbenve.
Ugyanezt
hogy neki könnyű volt az osztrákoknak, Mert rajtuk nem volt nyomás. Hát nem tudom, hogy mennyire.
De várjál, mondott ennél egy sokkal meglepőbbet, ezt gyorsan kikopiztam, bocs, hogy beleszóltam. Azt mondta, hogy ez volt a középdöntő legfontosabb és legnehezebb meccse. Mit értetett ez alatt, mikor még játszunk a franciákkal, a németekkel, meg a horvátokkal, hogy az osztrák volt a legnehezebb meccs? Ezt azóta,
hát,
azóta
is mondom. Nyilván azt azért mondta ezt, mert hogy ez az a meccs, amit meg kell nyernünk. Tehát nem attól nehéz, hogy a legjobb csapat ellen játszunk, hanem attól nehéz, hogy úgy kell kimenni a pályára, hogy mindenki várja, hogy az osztrákokat megvert. És ettől lett nehéz, és ezt mondta el, csak ugye ez akkor azt mutatja, hogy hoppá, megint mikor nyomás alá kerülünk, már akkor megint nem tudunk olyan jól játszani.
Igen, tehát, igen.
És hozzáteszem, hogy ő maga is, ugye a meccselésével, amiről beszéltünk az elmúlt negyed órában, azt bizonyította, hogy amikor görcsölés van, akkor ő sem...
Akkor ő is görcsöl.
Igen, akkor ő sem tud olyan könnyen változtatgatni. Úgyhogy ebben mindenképp előre kell lépnünk, mert aztán az olimpiai selejtezőn ott aztán lesz nyomás, mert ott nincs sétagalop meccs. Most egyelőre, ha jól olvastam, akkor úgy tűnik, hogy a norvégokkal leszünk együtt, valószínűleg ők fogják rendezni, és a három európai is csoport néz ki nekünk, tehát lehet, hogy visszakapjuk az osztrákokat, vagy akár az Izlandot, vagy a portugálokat. Úgyhogy ez egy
harcos csoport lesz, az biztos. Könnyű nem lesz. Na jó, hát ennyire azért most még ne tekintsünk előre, mert még ebben az EB-ben is van potenciál, mert tényleg mondjuk a horvátok tök jól játszottak a franciák ellen, de gondolom, hogy rettenetesen elfáradtak ők is. Tehát szerintem az is egy kiki meccs lesz, és egyáltalán nem vagyunk esélytelenek.
Nem, egyáltalán vagyunk, és ugye eddig a balkáni kézilabda fekszik nekünk, bár a horvát az nem olyan sajnos, mint a szerb meg a montenegrói, másképp játszanak, és míg ugye a szerbektől soha nem kaptunk ki, a horvátokat nem nagyon sűrűn vertük meg. Szerintem soha a világversenyen. Tehát ez nem lesz könnyű, de való igaz, hogy abszolút benne van a csapatban, különösen, hogyha a védekezésünket újra megerősítjük, ezt a 7-6-ot, ezt nem nagyon bírta a védelmünk, őszintén szólva nem tudtunk érvényesülni annyira, mint a korábbi mérkőzéseken, ahol leradíroztuk az ellenfelek belső játékosait. Nagy kérdés a fáradtság. Ugye elvileg azért a játékidőket tekintve szépen el vannak osztva a percek, tehát nem kéne fáradtnak lennünk, de hát tudjuk, hogy azért ez nem a magyar válogatott nagy erőssége, hogy ahogy megy előre a verseny, egyre jobbak lesznek, és erőben bírják a dolgot. Hát reméljük, hogy most azért itt tényleg nincs senki még túljátszatva. Ugye volt egy meccs, amikor az izlandiak ellen a játékvezetők is besegítettek, hogy a Bánhidit pihentették a kapitány helyett a piros lapjával, tehát még azt mondom, hogy a Bence sincs túljátszatva ahhoz képest, ahogy kinézett az elején, hogy mennyit kell játszania. Én azért optimista vagyok, hogy ebből a három, úgy gondolom, ebből a három meccsből egyet mindenképp meg fogunk nyerni.
Na, hát, hogy melyik lesz az, azt majd meglátjuk. Közben megnéztem, EB-selejtezőkön kaptuk már el a horvátokat többször is.
Világverseny. Hát az EB-selejtező, azt tudjuk, igen, hogy nem ért semmit.
Igen.
Ezek olyan meccsek voltak, ahol már mind a két csapat van, szóval tovább jutott. Itt most én VB-ről, EB-ről, olimpiáról
beszélek. Értem, csak gyorsan csekkoltam. Hát akkor reméljük, hogy most törik meg a jég, majd szombaton játszunk ugye a horvátokkal, és akkor reméljük, hogy siker lesz a vége, mi pedig most már akkor megvárjuk a középdöntő csoport végét, aztán reméljük, hogy még lesz magyar érdekeltség esetleg.
Hát egyébként akkor, az ötödik...
Illetve biztos, hogy lesz egy kiki meccs.
Hatodik hely az teljesen reális. Tényleg egy meccset nyerünk, abban már odaérhetünk. Különösen úgy, hogy a horvátokat, ha megverjük, akkor ők ugye azért három ponttal mögénk szorulnak már. Tehát nekik is az utolsó sanszuk tulajdonképpen, igen, hogy odaérjenek, mert igen, a horvátok azok biztos, hogy éremben gondolkoznak.
Igen, igen. Na jó, hát ez még messze van már, mint hogy hanyadik helyért fogunk játszani, akkor egyelőre koncentrálunk a horvát meccsre, és küldjük a bioenergiát a srácoknak, meg Csemának, hogy bátran, vagányan játszanak. Majd ez volt már a kézivezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.